Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban megemlékezünk a 90 éve elhunyt Tóth Árpád költőről, bemutatjuk Gál Mária a Honvéd élet Fogoly Sors című interjúkötetét, majd Réman Zoltánnal, a Transylvanian Saxophone Quartet vezetőjével hallhatnak interjút. Tartsanak velünk! A magyar líra legelégikusabb poétájának tartják az aradi születésű Tóth Árpádot. Az utókor Méla halkszavú költéként emlegeti a 90 éve elhunyt, újságíróként, szerkesztőként és műfordítóként is jelentős életművet maga után hagyó Tóth Árpádot. Pataki Lehel Zsolt összeállítása az aradi Tóth Árpád irodalmi kör és a helyi szellemi örökség ápolását, népszerűsítését felvállaló Pro Move Arad Egyesület megemlékező rendezvényén készült.
1886. április 14-én született Aradon Tóth Árpád költő és műfordító. Édesapja Tóth András szobrász, édesanyja Molnár Eszter egy aradi átsegéd leánya. A család debreceni gyökerű volt, csak hogy Tóth Árpád nagyapját Simándra sorozták be katonának. Így maradt itt, s a fia, Tóth András, a szobrász, majd az unokája, Tóth Árpád is Aradon született már. Ám a költő 3 éves korában a család a Civis városba költözött, és az utókor, sőt kortársainak is emlékezetében alig maradt meg, hogy Aradon látta meg a napvilágot. Aradon kevés Tóth Árpád emlék található. A szülőház falán 2011-ben helyezett el a városvezetés emléktáblát, valamint a Csiki Gergely főgimnázium dísztermét és a Gályi temetővel szomszédos egyik utcát nevezték el róla. És az ő emlékét ápolja a Tóth Árpád irodalmi kör is.
A Tóth Árpád irodalmi kör a 40-es években alakult.
Regéci Szabina Perle a Tóth Árpád irodalmi kör vezetője.
Legelőször Petőfi Sándor irodalmi társaság volt a neve. Később a Méla hangszavú költőről, aki aradi születésű, elkeresztelték Tóth Árpád irodalmi körnek. Olyan mély benyomást gyakorolt az aradiakra Tóth Árpád élete és költészete, hogy úgy döntötték, hogy mégis Tóth Árpád nevét viseli inkább az irodalmi kör. A kommunizmus éveiben nagyon jól működött az irodalmi társaság, teher alatt nő a pálma, mondjuk inkább így. 16 éves korom óta vagyok a Tóth Árpád irodalmi körnek a tagja. Járnak olyan emberek is, akik bolti eladó, tanárok, tanítók, orvosok, karbantartó lakatos és így tovább. Tehát irodalom szerető emberek, és nagyon sokszor diákok is részt vesznek a rendezvényeinken.
Tóth Árpád mindössze 42 éves korában, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten tüdőbajban. Életműve felbecsülhetetlen értékű. Bakó Endre debreceni irodalomtörténész, nyugalmazott újságíró.
Nem csak a hazai poézis legjobb hagyományai, főként Revicki Gyula és Arany János hatását itt a vérévé, de az európai művészeti áramlatok, a szimbolizmus, az impresszionizmus, a szecesszió eredményei is. Életében mindössze 4 kötete jelent meg, Hajnali szerenád, Lomha gáján, Az öröm illan, Lélektől lélekig, de ami a 4 kötetében megjelent, az minden tekintetben kiállja az esztétikai próbát.
Tóth Árpád halálának 90. évfordulóján, idén november 7-én az aradi Tóth Árpád irodalmi körben emlékeztek meg a költőről és műfordítóról. Az Ágyai Általános Iskola diákjai szavalatokkal közreműködtek.
Tóth Árpád körülti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyebb szürke.
Tóth Árpád impresszionizmusáról Brauch Magda nyelvész, nyugalmazott magyar tanár tartott előadást. Elmondta, hogy Tóth Árpád a legelégikusabb költője a magyar irodalomnak. Ez természetéből fakadó lehetett, vagy tudatos választása volt Tóth Árpádnak?
Én azt hiszem, hogy mindkettő. Beteg volt, tüdőbajos volt, és hát a családi körülményei se voltak éppen ragyogóak, elég szegényesen éltek. Mondjuk ez a szubjektív ok, és az objektív pedig az, hogy divat volt ebben az időben. Éppen a modern líra egyik ilyen sajátossága volt, ez a dekadencia, halál téma, Adi is, meg Juhász Gyula is például nagyon sok ilyen verset írtak. Ez különben nem negatívum, ez is a stílusforradalomnak az egyik része, akármilyen furcsán hangzik, de ez is újdonság az irodalomban.
költészetén kívül nagyra értékelhetők a műfordítása is.
Szerintem Tóth Árpád a legnagyobbak közé sorolható, ha nem a legnagyobb. Ténylegesen gyönyörűek a műfordítások, általában könnyű. Mások is mondják, akik értenek hozzá, hogy nem nehéz magyarra fordítani, mert gazdag és dallamos a nyelvünk. Tóth Árpád az élvonalban van. Rengeteg gyönyörű műfordítása van, és összehasonlítva másokéval is talán az övei a legsikerültebbek.
Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallották a Tóth Árpád halálának 90. évfordulójára szervezett aradi rendezvényről. A következőkben a Kaláka Együttes előadja Tóth Árpád Esti Sugárkoszorú című költeményét.
Előttünk már hambassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugárkoszorút font, hajad sötét lombjába az alkony. Halvány szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása. S félig illattál, s csendé szűrte át a dolguk esti lélek vándorláson. Illattás csendé, titkok illata fény lett hajadban, s béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha. S a fény szemem beittam a szívembe, nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipke bokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ülel kereszket. Igézve álltam soká csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt villáim lassan felvetődtek, és éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg. Sipat erek útjain a vér, a földi érzés. Mennyire szeretlek.
Honvéd élet fogoly sors címmel jelent meg Gál Mária kötete. A szerző az első és második világháborút megjárt csíkszentkirályiakkal készített interjúkat. A Csíkszereda kiadó hivatal gondozásában megjelent könyv több mint interjú kötet, hiszen a szerző az interjúkon kívül 371 első és második világháborús fotót is közkincsé tesz, ugyanakkor 296 csíkszentkirályi honvéd és 91 hősi halott nevét is felsorolja. A kötetről Bíró István kérdezte Gál Máriát.
Hogyan született a könyv ötlete? Miért tartotta fontosnak leírni ezeket a fogoly történeteket?
A könyv ötlete és maga a témához való kötődésem az sokkal mélyebb és komplexebb, mint hogy szavakba tudnám önteni, de azt hiszem, hogy az olvasó a kötetben található interjúkat olvasva ezeket meg is érti, ezt a mély kötődést. A kötődés kisgyerekkoromhoz köthető, ugyanis gyerekkorom nagy részét, hála Istennek, édesapám felül én nagyszüleimnél töltöttem. Ennek köszönhetően részese voltam, illetve fültanúja azoknak a két világháború közötti, illetve második világháború követő időszaknak a történéseiről, amiről nagyon sokan az én generációm sajnos már nem tudnak. Nagymamám testvére, Barti Sándor, a tényleges katonai szolgálatát a Galántai csendőr alakulatnál teljesítette, hadifogságba esett, és mivel csendőr alakulatnál szolgált, ha bár valóban tényleges csendőr ő nem volt, 6,5 évet volt különböző lágerekben a Szovjetunióban. Na, ezeket a történeteket hallottam én, történetekből részleteket hallottam gyerekkoromban, amikor egy-egy pohár pálinka mellett felidéztek egy-egy olykor komikus, máskor tényleg nagyon szívszorító történeteket, és akkor már éreztem, hogy ezt vajon miért nem lehet megörökíteni, és nyilván a kommunizmusban az 1970-es években erről szó sem lehetett. De úgy az évek, ahogy teltek, ezek a honvédek, a foglyok meghaltak, és mind-mind jobban megfogalmazódott bennem, hogy meg kellene örökíteni ezeket a szenvedéstörténeteket, hisz ezek példaként állhatnak a mai kor embere számára. Kolozsvári egyetemista koromban kezdtem hozzá a korabeli fotóknak a gyűjtéséhez, nyilván nem azzal a szándékkal, én nem is álmodtam, hogy ebből valaha kötet is lesz, és amikor a fotókat, hát körülbelül egy olyan 100-150-et gyűjtöttem össze, akkor született meg az ötlet, hogy készítsek interjúkat a Csíkszentkirályi volt honvédekkel és hadifoglyokkal. 2009-ben fogtam hozzá, és 13 hadifoglyal készítettem interjút. Ezt le is írtam, és nem irodalmi nyelven, hanem csikitán nyelvvel, mert éreztem, hogy így sokkal hitelesebben vissza tudom adni az olvasó számára mindazt az élményeket, azokat a szenvedéseket, amiket ők átéltek. Végül is az interjúkészítés és a kutatómunka is azért tartott ilyen sokáig, mert első körben leírtam csikitán nyelvvel. Az anyagot átküldtem egy hadtörténész ismerősömnek a Budapesti Hadtörténeti Intézetbe. Ő azt válaszolta, hogy ez így érthetetlen, olvashatatlan, értéktelen, át kell írni irodalmi nyelvre. Az összes anyagot átírtam irodalmi nyelvre. Aztán rá egy évre körülbelül Táncos Vilmos néprajzkutatónak megjelent az Elejtett Szavak című kötete. Épp a könyvbemutatón tárgyaltunk a kötetről is, meg arról is, hogy én mivel foglalkozom, és akkor említettem Vilmosnak, hogy hát én is készítettem interjúkat. Csikitán nyelvvel írtam le, egy hadtörténész azt mondta, ez így nem jó, átírtam irodalmi nyelvre, és akkor Vilmos határozottan kijelentette, hogy írjam vissza. És akkor kezdtem előről, nem írtam vissza, hanem elmentem újból is, akkor most már tényleg nagyon komolyan fogtam hozzá. Kérdéseket tettem fel az interjú alanyaimnak, több alkalommal visszajártam hozzuk, addig, amíg éreztem, hogy az egész történet egy kerek történet, és az olvasó, a kívülálló számára is teljesen érthető történet.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ha jól tudom, a 13 volt fogolyból ma már csak ketten élnek. Milyen történetekkel ismerkedett meg ön személy szerint, amikor készítette az interjúkat? Melyek voltak a legszívszorítóbb történetek?
Az interjú alanyaim a 13-ból nem mindenik volt hadifogságban, de a háborúnak részesei voltak. És a 13 történet az 13 emberi sors, hogy nincs két történet, még a helyszínek se egyeznek, még annyira különbözőek, és ezért tartom nagyon értékesnek őket. A 13 történet, 13 helyszín, és nem csak 13 embernek a sós története elevenedik meg, hanem a csiki ember, a székelyföldi, az erdélyi honvédnek, a katonaságának, illetve a fogságának a története, mert ezek a csíkszentkirályi honvédek és hadifoglyok, a bajtársak, a fogolytársaknak a neveit mindig felidézték, említették, hogy kikkel voltak együtt, és ez a történet ugyanúgy érvényes a csíkszentkirályi honvédre, mint akár a kolozsvárira, vagy akár a nagyváradi, vagy akár az anyaországi honvédekre. És ettől értékes maga a kötet, amint kiemelte Ilésfalvi Péter hadtörténész is, aki a kötetet lektorálta. Hát itt idéznék az előszavából egy pár mondatot a kedves hallgatók számára. Ilésfalvi a kötet előszavában így ír: ma már jószerével nincsen, aki a házak előtti kispadon, vagy akár a kaszálás fadöntés szüneteiben a háborúról meséljen a 18-20 éveseknek. Megszületett viszont ez a könyv, amely a korábbiakhoz képest új módszerrel, de reményeink szerint a múltban megszokotthoz közelítő hatékonysággal tudja majd szolgálni nem csak Csíkszentkirály magyarságát, és amely így egy csokorban nyújtja át az elődök visszaemlékezéseit mindazoknak, akik korosztályok okán megmentődtek azoktól a borzalmaktól, amelyeket felmenőik nem kerülhettek el. Lapozzák, olvassák úgy, mint saját történelmüket, hiszen az is, ami nagyapáinkkal, dédapáinkkal történt, annak ha másként nem is, akár ezen a módon, de magunk is birtokossaivá válunk.
Még kicsit visszakanyarodnék oda, hogy mi volt ön számára a legszívszorítóbb történet, amivel találkozott?
Mind A 13 interjú alanyom történetében kivétel nélkül vannak szívszorító történetek, de talán egyik interjú alanyom, aki nem Csíkszentkirályi, ő Csíkszent Imrei, csak azért került bele a kötetben, mivel nagymamám testvéremnek, amit korábban is említettem, Barti Sándornak katonatársa volt, és a bevonulások pillanatától a katonaságuk ideje alatt, a 6,5 év fogság ideje alatt végig együtt volt a kisebb-nagyobb megszakításokkal. Ő Lukács Gergely, Csíkszent Imrei róla van szó, és talán az ő története az, ami úgy megragadott, és annyira részletesen meséli el a történéseket, kezdve Budapest ostromától, a fogságba esésig, a számtalan lágert, a Szovjetunióban helyszíneket, neveket annyira részletesen megörökít, hogy dr. Balázs Lajos néprajzkutató azt is mondta, hogy akár filmet is lehetne rendezni belőle. Talán az ő szenvedés története érintett meg mélyen. Nyilván ez azért is, mert kötődik nagymamám testvérének a történetéhez, és ezek úgy a gyerekkoromba beleszövődtek, onnan jött ez az egész ragaszkodás, kötődés maga a témához. Az ő történetében van egy olyan, egyik lágerben történt meg egy eset, amikor vérhast kapott, és kórházba kerül, közben megtudja, hogy a fogolytársait viszik egy más lágerbe, hamar kikérezkedik a kórházból, de 40 fokos lázzal, hatalmas gyomormenéssel, kikérezkedik, hogy ne maradjon le a fogolytársait, amíg azonban sikerül a kórházból kijönnie, a fogolytársait elviszik, és őt egy német osztaghoz sorolják be, és amint leírja, hogy akkor már érezte, hogy a halál nagyon közel van, mert a zubbonyán kívül, és az evőeszközön kívül semmilyen nem volt, hogy annyira el volt keseredve, 40 kilóra lefogyva, szóval ezt a mélységes szenvedést átélni, túlélni, ez már emberfelettés. Akkor is, hogy folytatja a történetet, hogy a németek hogyan segítették őt, és hogy tudott újból a Jóistenbe bízva hitet meríteni, erőre kapni, és újból bízni, hogy még valahol lesz szabadulás. Nagyon-nagyon megrázóak ezek a történetek. Édes kedves feleségem Regina és Márika és Margitka és anyámasszony, kívánom tudatni az jeleni jó egészségemről, az melyel mindnyájatoknak kívánok a Jóistentől, és továbbá, hogy vattok, és értek-e mindannyian, mert én is még élek, mert egyszer megszabadultam az nagy veszélyből, és reménykedtem, hogy talán haza fogok menni, de úgy kibabráltak, mert azt mondták, hogy visznek Debrecenbe, és onnét hazaengednek, és bevagonéroztak, és már kiderült, hogy visznek Oroszországba. Már egy hete, hogy be vagyunk zárva az vagonba, és még Isten tudja, hogy meddig leszünk, és meddig visznek, mert innőtt szabadulni nem lehet, úgy vigyáznak reánk. Mindezek után tehát én reám ne vár, Regina.
Vajon mi segítette őket át ezeken
a
nehézségeken?
Mind a 13 interjú alanyomnál a hit. A hit meg a családhoz, a szülőföldhöz való ragaszkodás. A második, ami nagyon meghatározó volt az ő számukra.
Kinek ajánlja is, lesz-e folytatás ennek a kötetnek, tervezi a folytatását?
A folytatását sajnos nem tudom tervezni, mert részben meg is haltak az interjú alanyok. Gondolkodtam azon, hogy a hozzatartozókkal lehetett volna még akár folytatás és a kötetnek, hogy ők itthon, hogy élték meg maga a háború borzalmait is, a hitvestől, a testvértől, a rokontól, távol, és főleg a nők részéről, hogy mit jelentett ez a háború maga, a fogság, és hogy élték meg ők, a nők, a gyerekek itthon. Sajnos már ilyen tanúm is, nem is tudom, hogy egyáltalán létezne, és sajnos az idő eltelt, és már késő, 25. órában vagyunk, ez a vonat már elment. A könyvet, hogy kinek ajánlom, hát úgy érzem, hogy minden korosztálynak, az idősebbeknek azért, mert ők még szüleik, nagyszüleik révén részesültek ezekből a történetekből, hallottak ezekről a történetekről, és nagyon szívesen idézik fel, függetlenül attól, hogy ismerik az interjú alanyaimat vagy sem. A fiatalabb korosztálynak pedig azért, mert mint Balázs Lajos is írja a kötet előszavában, akár iskolai tantárgyként is, fakultatív tantárgyként fel lehetne használni a kötetben található interjúkat, vallomásokat. Példaként szolgáljanak az ifjú nemzedéknek a kitartásról, a bajtársiasságról, a hazaszeretetről, a szülőföldhöz való ragaszkodásért, hogy mindenképp nagyon olvasmányos kötet, minden korosztálynak tudom ajánlani.
Gál Máriát Bíró István kérdezte. Most pedig hallgassunk meg egy katonadalt a Kaláka együttes előadásában.
Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem. Nincsen nékem, édesanyám, kivel kössen nékem. Gyere, kis angyalom, kösd be, s sebeimet, s gyógyítsd meg a bánatos szívemet. Gyere, kis angyalom, közd be, sebeimet, s gyógyítsd meg a bánatos szívemet. Oda künn a Kárpátokban dörögnek az ágyuk, szegény magyar honvédeknek elfagyott a lábuk. Nincsen, aki megsajnálja, csak az a sok apró gyerek oda-haza várja. Nincsen, aki megsajnálja, csak az a sok apró gyerek oda-haza várja.
A Riemann Zoltán vezette Transylvanian Saxophone Quartet a kolozsvári Gyorgye Dimál Zeneakadémián tartott nemrégiben koncertet. A műsor az együttes nevéhez illően nagy hangsúlyt fektetett az erdélyi szellemiségű zeneirodalomra. Riemann Zoltán klarinét és szaxofon művészhez, a kolozsvári Transylvania Filharmonikus Zenekar szólam vezetőjéhez további kitűnő művészek társultak. Így a marosvásárhelyi filharmonikusok kiváló hangszeresei Deák Sándor, Makkai István és Kelemen Antal. Kolozsvári munkatársunk László Tibor a hangversenyt követően kérte mikrofonhoz Riemann Zoltánt.
Nevéhez híven a Transylvania Saxofon 4-es ezúttal is nem hagyta ki Erdélyt a repertoárból, és mint mindig most is hallottunk Erdély zeneszerző művét, tehát Ligeti György művét, és hallottunk széki népzene feldolgozást is, nem beszélve arról, hogy a dél-amerikai zene és a francia muzsika természetesen, mint mindig most is ott volt, és Riemann Zoltán elmondtad, hogy most is meglepetésként jöttetek a közönség számára, hiszen soha nem ismétlitek önmagatokat. És mégis mindig ugyanaz a hangulata a koncertnek. Ez hogy sikerül?
Ez úgy sikerül, hogy igyekszünk nagyon jól felkészülni, hogy élvezettel játsszuk már a muzsikát, amit előkészítünk a koncertre, és hogyha mi élvezük, akkor az biztos, hogy átjut a színpad peremén, eljut a közönséghez az az öröm, amivel mi a színpadon dolgozunk, játszunk.
Az is elhangzott, hogy ez a transzilván szellem, ez abban is megnyilvánul, hogy erdélyi zeneszerzők műveit szívesen játszátok, nem csak azokét, akik immár klasszikusak, mint például Ligeti, hanem a mai kortárs, és a mai főleg kortárs fiatal szerzőkét, akik itthon élnek, vagy innen származtak el. Hát ma is volt egy ilyen mű, a Tűzkő Csaba műve, amely, ha nem is ősbemutató, de egy nagyon friss mű, ha jól értettem.
Tűzkő Csaba nem innen ment el, de nagyon szorosan kötődik Erdélyhez, mert jazz szaxofonos létére nagyon-nagyon erős érdeklődést mutatott mindig a különböző népek zenéje iránt.
Tiszteletbeli erdélyi, akkor mondjuk
igen,
úgy.
Igen, nagyon jól ismeri az erdélyi népzenét és a balkáni népzenét, a szerb, bolgár, görög népzenét, a moldvait. És én már nagyon rég szerettem volna, hogy játszok műveit, hallottam róla, és most sikerült egyből két darabját is bemutatni. Ráadásul ezek olyan darabok, amiket azelőtt más szaxofonkvartett nem játszott, tehát mi mutattuk be elsőként ezeket a darabokat. Itt a pásztortáncra és a széki lassú és csárdásra gondolok.
Mennyire szívesen vállalják a mai zeneszerzők azt, hogy szaxofon négyesre komponáljanak, figyelembe véve azt, hogy ez az együttes, mint formáció, nem egy túl gyakori együttes. Valószínűleg nincsen nagyon sok szaxofon négyes, különösen a mi régiónkban, tehát lehet, hogy a szerzők azt gondolják, hogy kevésbé van esélyük az érvényesülésre, mint például akkor, ha egy vonos négyest komponálnak, hiszen vonos négyes sokkal több van. Vagy nem így van? Szívesen komponálnak-e az együttesre?
Nálunk fele még nem szokták meg. Úgy látszik az elszerzők, hogy van egy ilyen lehetőségük, hogy szaxofonkvártet előadja a művét. Én minden alkalommal kvázi kiírom a pályázatot, hogy írjanak szaxofonkvártetre az erdélyi fiatal zeneszerzők. Ami a szaxofonkvártettet illeti, hát Nyugat-Európában már elég elterjedt a műfaj. Itt nálunk Kelet-Európában még az elején van.
Én rajtatok kívül más együttes nem hallottam. Lehet, hogy léteznek, de minden esetre ritkán fordul elő ilyen hangverseny, legalábbis Kolozsváron.
Én Erdélyben és Romániában nem ismerek, de ez nem jelent semmit. Ettől függetlenül lehet, hogy létezik, de én nem tudok róla, hogy lenne klasszikus zenét játszó szaxofonkvártett, hogy esetleg valamelyik jazz big bandben van négy nagyszerű szaxofonos, akik néha eljátszanak egy-egy darabot, de olyan, hogy önálló, független, intézményesített szaxofonkvártett, ilyenről nem tudok. De nem jelenti azt, hogy nincs.
Ez a mai műsor, friss műsor, ezt elmondtad, másodszor játszottátok, de hát gondolom, hogy ki kell játszani. Merre hallhatja majd meg a közönség?
Most így nem is tudom megmondani azt, hogy merre hallhatta még, azt elmondtam, a színpadon is Segesváron játszottuk el. Ők voltak a szerencsések, akik abszolút első kézből hallhatták, első füllel. Itt a kolozsvári közönség másodszor hallotta ezt a műsort tőlünk. Remélem, hogy minél több helyen el fogjuk játszani, várjuk természetesen a meghívásokat, felkéréseket. Amennyiben eleget tudunk tenni, nagyon szívesen vállaljuk.
Külön örömmel hallottam azt, amit elmondtál a közönségnek, hogy készültök egy olyan hanglemez felvételére, amelyen erdélyi szerzők vagy erdélyi tematikájú művek fognak szerepelni.
Igen, a mai erősen elárasztott hanglemezpiacon nagyon nehéz valami újat olyan produkálni, főleg, hogy manapság sokkal egyszerűbb lemez felvenni, mint annak idején, a bakelit lemez idejében.
Sőt, sokan már nem is lemezben gondolkodnak, hanem egyszerűen egy albumot adnak ki, amely kizárólag internetes változatban letölthető. De hát nem annyira a hordozó a lényeg, hanem az, hogy album jelenjen meg valamilyen formában, valamilyen hordozón, valamilyen elérhetőséggel.
Igen, na most ahhoz, hogy átütő ereje legyen ennek, ahhoz valami eredetit kell produkálni, és itt szerintem ez egy olyan sáv, amiben be tudnánk ezzel lépni, hogy kihasználva a mi erdélyiségünket, Erdélynek ezt a különleges karakterét, arra szeretnénk felkérni fiatal, tehetséges zeneszerzőket, hogy minél többet írjanak nekünk, bízzanak bennünk, hogy az meg lesz örökítve.
Nem csak a szerzők várják ezt, hanem gondolom a zenerajongók is, és reméljük, hogy nem sokára beszélgethetünk az új lemezből is. Habár még semmi konkrétum nincs vele kapcsolatban, vagy van egyfajta határidő?
Nincs határidő, pedig amióta megalakultunk, ez az egyik legfontosabb célunk, de nagyon nehéz összehozni. Csak akkor szeretnénk albumot megjelentetni, hogyha azt igazán magas, kiváló minőségben tudjuk megcsinálni. Nem akarjuk összecsapni, nem akarjuk semmilyen tekintetben, se a repertoár, se az előadás minőségének tekintetében egy hozzávetőleges munkát végezni, csak valami kivételesen jót, akkor érdemes.
Pedig tulajdonképpen az együttes repertoárja, azt hiszem, hogy nem egy, hanem sok lemezre elegendő lenne, ugye?
Most már lassan igen. Igen, nem is tudom most hirtelen felsorolni az egész repertoárt.
Akkor várjuk a sok lemezt az első után, hiszen a megtört jég után általában zajlik a folyó, és a kezdet nehéz.
Réman Zoltánt, a Transylvanian Saxophone Quartet vezetőjét László Tibor kérdezte. Adásunk végén az erdélyi Saxophone Quartetet hallják. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!